Sziasztok, Imi vagyok, ez itt az Unlimited, és ebben az adásban vendégem Georgita Máté Dezső színész. A legtöbben talán a Király című sorozatból ismerhetitek, amiben Zámbó Krisztiánt alakította. Dezsővel mi régebb óta ismerjük egymást, egészen pontosan a színműn ismerkedtünk meg, és a beszélgetés egyik apropója az, hogy Dezső alkotótársaival egy különleges színházi produkciót hív életre, melynek én is szereplője leszek. Az előadás címe Túlságosan vékony falak, és a Trafóban lesz majd a premierünk. A beszélgetésből azt is megtudhatjátok majd, hogy Dezső hogyan lett színész, mit gondol a videójátékokról, illetve egy kifejezett, konkrét, nagyon fontos videójáték mérföldkőről, és hogy milyen podcastot készít a barátaival. Ha tetszik a beszélgetés, oszd meg az arra érdemesekkel, dobj egy lájkot, és iratkozz fel a csatornára. Ne felejts el körülnézni a lejátszási listában, hát ha találsz még olyan vendéget, aki érdekel. Ha pedig rám vagy kíváncsi, kövess Instagramon. Minden info a videó alatti leírásban. Köszi!
Szóval pont ezen agyalgattam, hogy ha lesz ez a Last of Us 2-s rész az előadásban, akkor lehet, hogy ezt megtámogatjuk azzal, hogy én még évekkel ezelőtt itt voltam nálad Last of Us-ról beszélni.
Na!
És akkor ez ilyen, szerintem elég izgi, vagy hogy ez, ebbe az univerzum épülésbe szerintem elég jól beleilleszkedik.
De akkor már mondd, hogy mi ez az előadás. Ja. Csak ez ilyen olyan kezdés, mint hogyha azt beszéltük volna meg, hogy ezzel kezdjünk.
Pedig nem is erről beszélt, de akkor tök szívesen elmondom. Hát Túlságosan vékony falak, ez a címe, a Trafóban lesz, és ez egy részvételi színház, amiben csak influencerek, tiktokerek, youtuberek vesznek részt. Nincs benne színészek, ez a részvételi színháznak a lényege. Igen, és te vagy benne, B. Nagy Réka van benne, aki nem ismerné, ő egy énekes influencer. Szabó Hédi van benne, ő művészet, lifestyle, divat, illetve Horváth Balázs, aki itt volt már egyszer nálad. És az is, hogy itt volt nálad, az is ennek az univerzumnak az épüléseit szolgálta. Szóval ti vagytok benne, és ti beszéltek magatokról, erről az egész influencer közösségről, meg nyilván mi is, akik a háttérben vagyunk, a Horváth Panna, a Bódi Zsófi, meg én, a mi gondolataink is valahol ebben benne lesznek.
Akkor figyelj, akkor innen kötök át, csak kiveszem az arcodból a saját kontrollképedet, mert azt elég helyen látom, csak egy hirtelen belekezdtünk az egészbe.
Igen.
Akkor már erről beszélj, hogy miért szeretette annyira ezt a részvételi színházat, mert ez pár próba során már így mindig megemlítetted, hogy ezt annyira szereted, ez a, van a klasszik színház, de van ez is, hogy mi az igaz, meg mi a nem annyira valódi, és hogy ez így, az látszik, hogy így téged ez mozgat, vagy ez éltet. Mi ez? Annak mondd el, aki nem tudja, mi az a részvételi színház.
Hát a részvételi színházat igazából most csinálok először. A részvételi színháznak az a lényege, hogy nem színészek vannak benne, hanem úgymond civil emberek, akik saját történetüket mondják el általában, és ez azért izgalmas rendezői feladat, mert nyilván akinek nincsen színpadi rutinja, annak meg kell találni a próba folyamat alatt, hogy mi az a forma, amiben ő a legjobban tud önmaga lenni, és a legjobban tud magáról nyilatkozni. Amiről mindig ilyen nagy beleéléssel beszélek, ez inkább a közösségi alkotási munka, ami nekem mindig fontos azokban a projektekben, amiket én vagyok az egyik vezetője. Ennek pedig az a lényege, hogy mindig a színészekkel vagy az alkotókkal együtt hozzuk létre az anyagot. A nulladik ponttól az előadásig. Hogy nem az van, hogy van egy ilyen rendező géniusz, vagy egy író géniusz, aki kitalál valamit, és akkor azt így megcsináltatja a színészekkel, vagy az alkotókkal, minden kiskatonákkal, hanem mindenki benne van a teljes alkotási folyamatban, és mindenkinek a gondolatai, mindenkinek a történetei, mindenkinek az érzései benne vannak, és ettől létrejön már egy közösség, mielőtt még megtörténne az a nagy közösségi élmény, hogy ott vagyunk egy előadáson, és együtt átélünk valamit, előtte már létrejön egy kisebb közösség, amiben mindenkinek a gondolatai benne vannak, és az, szerintem nekem mindig, amikor ilyen előadást nézek, akkor süt a színpadról az, hogy ez egy csapat, hogy ők együtt vannak, és ez nekem mindig nagyon jó nézni.
De a klasszikus megközelítésnek, meg ennek a megközelítésnek is megvan szerintem az előnye is, de a veszélye is. Tehát az előnye mondjuk a klasszikus munkának, hogy ott van valami, ami elvileg ki van szépen faszázva, tehát hogy megvan jól alkotva pontról pontra, elnézést kérek, és anyukám nem szereti a káromkodok.
Sajnálom, Imi anyukája.
Nem, most ez azt fogja hinni, hogy én káromkodok folyamatosan.
Ja, de nem, amúgy az Imi nem káromkodik. Na.
Szóval, tehát, hogy az tök jól ki van mérve patika mérlegen, még ezzel szemben lehet, hogy egy ilyen közösségi munkának az eredményében sok olyan dolog bekerül, mi lehet, hogy mondjuk gyengíti. De ez a mindent belepakolunk, mert belepakolunk mindent, ami a szívünknek kedves. És akkor ott van a másik oldal. Mi van, hogyha az az egy stabil elképzelés, amivel jön a rendező, vagy az író géniusz, hogy ez már pedig jó, az vagy nem annyira erős, vagy nem tudják annyira magukévá tenni a színészek, hogy nem lesz az olyan jó színpadon, és ezzel szemben nyilván, ami egy annyira közös munka, hogy mindenkinek a kislábúj körmétől a hajszáláig benne van az erőfeszítés, az jobban el tud sülni.
Hát ezzel úgy van, hogy igazándiból, mint minden ilyenben, mindig a középút a jó. Szóval, hogy egy ilyen közösségi munkában is, általában a legvégén, azért eljön az a pont, amikor ott döntéseket meg kell hozni egy külső szemnek, aki látja ezt az egészet kívülről, és kell nyírbágatni dolgokat, de közben én azt hiszem, hogy amik esetleg ki is kerülnek az előadásból, nincsenek benne az előadásban szövegileg, meg ilyen módokon, mégis olyan szempontból belekerülnek az előadásba, hogy valahogy az előadás szellemiségében benne van az, hogy ő itt egyszer mondott egy olyan monológot, ami utána esetleg kikerül, de mégis valahogyan az egésznek a szellemében benne van, hogy ez a valaki már elmondta ezt a monológot előttünk, mert tudjuk róla azt, hogy ő ezt így gondolja, és akkor az valahogyan belekerül, vagy így beleivódik az előadásnak a többi részébe is. Ezt gondolom.
Van egy nagyon kedves ismerősöm, és van egy nagyon vicces sorozata, a Nem akartam színész lenni sorozat.
És az a bio, ugye?
Igen. Te akartál-e színész lenni?
Jaj, sajnálom, de én is azoknak a táborát erősítem, aki én sem akartam színész lenni valójában. Vagy hogy ez úgy volt, hogy én nagyon hosszú ideig nem tudtam, hogy mi akarok lenni. Én általános iskolában ilyen visszamaradott kisfiú voltam, ilyen kis alacsony voltam, én voltam a legalacsonyabb, meg dadogtam is, nagyon durván, és meg jó tanuló is voltam, úgyhogy hatalmas handicapem volt. Elég szar volt az általános iskola, és utána, amikor gimibe elkerültem, és új környezet, és elkezdtem megnőni, meg minden, én egy elviselhetetlen kamasz voltam. Szóval visszagondolva, amit anyukám meg apukám végig nyomott velem abban az időszakban, azért az elég durva. Bocsi. Nekik. És mint minden ilyen kamasz, én ezt semmit nem akartam csinálni valójában. Szóval én úgy voltam vele, hogy ez az iskola, ez egy mekkora hülyeség, hogy ebbe egy kell járni, semmi értelme nincsen. És én nem nagyon akartam semmi lenni. És akkor viszont jártam ilyen versmondó versenyekre, mert azban tök jó voltam, és ott volt Szajkó Otília, Oti néni, a töri tanárom, mindig vele készültem föl ezekre a dolgokra. És akkor ő az egyik töri óra után így odahívott magához, tisztán emlékszem a pillanat, és azt mondta, hogy Dezső, magának színésznek kell lennie. És akkor megnéztem ebben a kék könyvben, hogy ez mivel jár, mi a ponthatár. És amikor megtudtam, hogy ide csak én verseket, meg monológokat kell megmondom, és akkor megkérdeztem Oti nénit, hogy neki lenne kedve esetleg segíteni nekem ebben a felkészülésben, és akkor volt kedve, és akkor tökre élveztem a felkészülést, az nagyon jó volt. Igen. És a első kettő rosta is jó volt, mert még így egy picit így basztam bele az egészbe, vagy hogy így úgy voltam vele, hogy ez vagyok én, tessék, ha ez kell nektek, akkor kell, hogyha nem, akkor nem. Csak utána már kevesen lettünk, akkor meg annyira rágörcsöltem, és a harmad rosta, szerintem borzasztóan rossz voltam, mert tudod, mert tökre akartam, vagy így bennem volt ez.
Ugye ez egy az egyben én tévéfelvételim tükre. Első rosta, második rosta, harmadik rosta, amikor meg voltunk mi, azt hiszem 30-an, és abból vettek fel 14-et, akkor így wow. Tehát, hogy a nagyon érzed, hogy van tétje. Ezt egyébként bírod?
A tétet? Hát figyelj, baromi érdekes. mert igazándiból azt hiszem, hogy az, amikor van tétje valaminek, az bírom, azt nem bírom, amikor erre rárakódik egy ilyen intézményesült, egy ilyen hierarchikus valami. Hogy emberek érzem, hogy fölöttem vannak, és emberek érzem, hogy döntenek fölöttem, és én például ezért nem tudok jól kőszínházban működni. És nem azt mondom, hogy rosszul működnek a kőszínházak, csak nekem az évek során rá kellett jönnöm arra, hogy én azokban a helyzetekben, amikor valaki fölülről így megmondja nekem egy ilyen autoritásként működik valaki felettem, én attól egész egyszerűen befeszülök. Szóval, hogy egy... elzár bennem olyan dolgokat, amik kellenek a színpadi létezéshez. Szóval, hogy én amúgy ezért is vagyok a szabadúszó pályán.
Hát mert... azt tesz szórakoznám, a szabadúszó pályán is ugyanúgy van valaki, aki megmondja, hogy más a hangulat? Vagy...
Más a hangulat, sokkal inkább. Ugye az van, hogy szerintem a külszínházban sokkal jobban ki tud alakulni ez a hierarchia, mert ott vagytok egy biztos valami, ugyanazok az emberek vannak, ugyanabban a felosztásban. A független produkciókban mindig az van, hogy minden produkcióban új emberekkel vagy együtt. És ahhoz, hogy új emberekkel legyél együtt, tök nyitottnak kell lenned. Rendezőként, dramaturgként, producerként, színészként, mindenként nyitottnak kell lenned, hogy megismerd az embereket. És ettől van egy ilyen sokkal belsőségesebb hangulata. Nem minden független produkcióra igaz ez. Szóval voltam benne borzasztó független produkcióban, ahol volt egy ember, aki meg akarta mondani, hogy mi van, de alapvetően, hogy elég érzékeny emberek vannak, és én most már van azért, hogy válogatok. Szóval, hogy én most már csak olyanok, mert egyszerűen tudom, hogy nekem mire van igényem, milyen csapatra, milyen alkotói folyamatra van szükségem, és azokban megyek el, amiben jól érzem magamat.
Mert... De ez egy-egy emberen múlik, vagy egyszerűen csak látsz egy felrajzolt elképzelt stábot, és már érzed, hogy ott milyen lenne a vibe?
Ja, nem, hát ez mindig azon múlik, hogy az, aki felkér engem, én egy elég intuitív ember vagyok, szóval az, aki felkér engem, úgy elképzelem, hogy mi hogyan tudunk együttműködni. És ez egyébként eddig az esetek 90%-ában bejött. Mondom, egyetlen...
Lejöttek kávézni?
Egyetlen... Nem, hát általában ez úgy van, hogy ő felhív engem, és megkérdezi, hogy lenne ez a produkció.
Hát de az 3 perc. Hát, ja. És abból a 3 percből?
Hát azért figyelj, elég kicsi ez a szakma. Jó. Szóval, hogy mindenkiről van egy képem kb. És mondom, ez egyébként az esetek 80%-ában... Nem, 90. Eddig 2 ember volt, akit nagyon benéztem. Hogy azt hittem, hogy jó lesz, és kiderült, hogy... Nem.
Azt hittem fordítva. Olyan nem volt? Vagy volt? Most a legrosszabb kérdéseket teszem föl, de hogy az is elképzelhet, hogy felkérnek, nem mered, és utána elmész, megnézed, és tök jó a darab. Volt ilyen?
Ilyen nem volt.
Ilyen nem volt.
Ilyen nem volt.
De olyan volt, amire azt hitte,
hogy... Olyan volt, hogy azt hittem, hogy ez egy tök jó dolog lesz, wow, tökre várom, és utána életem egyik legrosszabb próba folyamata volt. Többször akartam ott hagyni. Sose hagytam még ott produkciót, de ott a közben többször gondolkoztam, hogy ez nem. És nem azért, mert amilyen lett a dolog. Mert szerintem végül egy egész fogyasztható valami lett. Hanem az, ahogyan én érzem magamat. Uh-huh. Szóval egyszerűen rájöttem már arra, mit tudom én ebbe az elmúlt 5 évben jöttem rá körülbelül. Covid volt egy ilyen nagy váltópont. Covid előtt csomó olyat csináltam, amiben nem éreztem jól magamat, mert ez a munkám, meg kell csinálni, meg egyébként az egyetemen ez egy picit van is mondva, hogy akkor jó, ha fáj, tudod. És de valahogy nekem a Covid volt a váltópont, hogy ne, én nem akarok olyanba benne lenni, amiben nem érzem jól magamat, vagy hogy azt érzem, hogy feszült vagyok meg minden, holott elvileg ezt az egészet azért kezdtem el csinálni, mert élveztem, mert egy olyan valami volt, mert ebből a sok iskolából, ami így előttem volt, azt éreztem, hogy ez valami olyan, ahol azt tudom csinálni, ami engem tényleg érdekel.
Miért pont a Covid volt a váltópont? Pont akkor nincs semmi.
Hát ez az, hogy egy csomó mind... volt az embernek ideje magával lenni, és volt ideje rendszerezni ezeket a gondolatét. Végig gondolni, hogy mi is történt velem az elmúlt időszakban. Mert azért... Mázlim van egy szempontból, mert én amióta kikerültem az egyetemről, nekem mindig kb. Folyamatosan voltak munkáim, mint szabadúszó színész. Csak ez jár azzal, hogy pörög így az élet, és nem nagyon tudod elemezni azt, hogy mi is történik veled. És engem a Covid ébresztett rá arra, hogy valójában én ugye akkor mennyi, 27 éves voltam, hogy én valójában, amit gondolok magamról, az valahol a 23 éves önmagamat látom. Nem látom azt, hogy velem mi van. Lemaradtam magammal kapcsolatban. És akkor én utána el is kezdtem terápiára járni, meg én minden reggel meditálok, az is nagyon sokat segít ebben. És egyszerűen önismeret. És az önismerettel jönnek ezek a dolgok, hogy rájössz arra, hogy neked mire van igényed. Mert olyan nagy ez a világ, főleg ez az egész színházi szakma, annyi minden van, de neked tisztába kell lenned azzal, hogy neked mi az, ami jó. Neked mi az, amire szükséged van. Neked mi az a közeg, amiben te leginkább fel tudsz szabadulni, mert akkor történik meg a varázslat a színpadon, vagy a filmben, vagy bárhol, hogyha te ott, amikor az a pillanat van, hogy azt kell csinálni, hogyha te ott tudsz felszabadult lenni abban a pillanatban. Ennyi az egész. Neked ahhoz tudnod kell, hogy érted, és van akinek jó a Katona József Színház, vagy a Víg Színház, vagy Nyíregyháza, nekem rá kellett jönnöm arra, hogy nekem nem. És hogy nekem meg az a jó, hogyha új emberekkel vagyok, meg olyanokkal kísérletezek, ami nekem izgalmat ad.
Iszonyatosan kiszámíthatatlan a szabad úszólét.
Igen.
Látom a színész barátokon is, meg nyilván én is szabad úszó vagyok. Pontosan tudom, hogy egyszer nagyon sok munkád van, és el vagy, aztán meg lehet, hogy hónapokon keresztül semmi. Minek köszönhető ez, hogy te eddig mindig el voltál szabadúszóként?
Én erre azt gondolom, hogy egyszerűen jól jöttek ki a lépések az életben. Szóval nyilván fontos az, hogy az embernek legyen valami fajta kiállása a színpadon, meg szerintem a szorgalom fontos, szóval én mindig, amikor benne vagyok egy munkában, abban teljesen benne vagyok. De hogy ezen kívül, amit szerintem rengetegen kifelejtenek és kihagynak, hogy egyszerűen, vagy ez nem tudom, hogy sors, vagy szerencse, vagy hívhatjuk bárhogyan, de hogy én egyszerűen mindig az volt, hogy volt egy munkám, aminek megvolt a bemutatója, vagy már a próba folyamat alatt abban a produkcióban találkoztam valakivel, akinek szimpi voltam, vagy a bemutatóra eljött egy olyan valakinek szimpi voltam, és hívott a következőbe. És utána, és ezek így szépen jöttek egymás után. És nekem soha nem kellett senkit felhívnom, vagy e-mailt írnom, hogy ha-hó, szia, bocsi, nincs izém, hanem egyszerűen ezek így jöttek egymás után. És ez szerintem annyi, hogy van valami, amit még én sem tudok megfogalmazni, hogy micsoda, de az így kedves velem. Így.
Nem fogok tudni jól idézni, az a baj, de a mondandó lényege meg lesz, csak nem fogom tudni, hogy kitől hallottam, vagy olvastam. Van egy kedves volt egyetemi tanárom, ő félig mondta csak ezt, amire utalni akarok, ő azt mondta, hogy nincs olyan, hogy szerencse. Ez a kicsit, nem ezó, de egy kicsit ezóból minden okkal történik, de olvastam, vagy hallottam valakitől, aki viszont végigmondta ezt a mondatot, és ebben nagyon hiszek azóta, hogy nincs olyan, hogy szerencse, hanem amit te szerencseként élsz meg, az az állapot, amikor te lehetőséget kapsz arra, hogy megmutasd, hogy mit tudsz, és te fel vagy készülve arra a lehetőségre. Tehát, hogy szorgalmas ember vagy, vagy jókedvű ember vagy, vagy hogy találnak meg téged ezek a lehetőségek szerinted, ami miatt azt mondják, hogy Dezső, szeretnénk veled dolgozni.
Hát, szorgalmasnak szorgalmas vagyok, szóval amikor ott vagyok benne a munkában, akkor belerakom mindenemet. Nagyon szeretek így felkészülni, szóval én ilyen utánaolvasós vagyok, hogyha van egy projekt, akkor utánaolvasok annak, ami mögötte van. Meg alapvetően van bennem egy ilyen folyamatos energia, meg ilyen, egy ilyen pozitív hozzáállás az élethez és mindenféle akadályhoz, és azt hiszem, hogy lehet, hogy ez emellett jó lenni. De mondom, én ettől függetlenül tényleg nem tudom kikapcsolni, és tök igazad van, amit mondasz, meg nekem is mondta ezt egyszer, a véletlenről mondta valaki, hogy azért nincs olyan, hogy véletlen, mert azért nem történt semmi véletlenül, mert egyszer történnek meg a dolgok. Szóval hogy akkor lenne olyan, hogy véletlenül történik meg valami, hogyha előtte megtörténne nem véletlenül. De nincsen ilyen, hogy véletlenül megtörténik valami, mert csak egyszer történnek meg a dolgok. És a véletlenség az meg csak egy ellenponttal tud létrejönni. És hogy nincsen kettő idővonal, amiben ennek így kell történni, és most véletlenül úgy történt.
De ez is tök
mert ez nincsen.
Igen.
Szóval, hogy, de hogy én ettől függetlenül mégis... Igen, de ez meg lehet, hogy egy ilyen így ezt az ego boostot próbálom magamban leszedni, hogy ne gondoljam, hogy minden azért van, mert én nem tudom, tehetséges vagyok, vagy jó vagyok, meg vagy minden vagyok, mert van bennünk egy ilyen neveltetés, hogy ilyen pozitívan beszélni magunkról, az picit kínos.
Ezt akartam mondani,
És ezért megpróbálunk mindent átnyomni így az univerzumra, vagy az ilyen véletlenekre. Biztos benne van ez.
De én ettől rosszul vagyok. Én ettől rosszul vagyok, ami azt jelenti, hogy nem lehetsz magadra büszke akkor, ha valamit elértél, mert akkor nagy pofájú vagy, illetve ha valamibe hibázol, azt meg érdemes a külső körülményekre tolni. Tehát ez a bocsi, késtem, mert nem jött a BKV. Nem indultál el időben.
Yeah, yeah.
Tehát ez a mondat, és ezzel nincsen semmi gond. Én így szoktam szólni, ne haragudj, később indultam el, késni fogok pár percet. Én is régen mindig ilyen hibáztatós voltam.
Yeah, yeah.
De közben meg ott van fönt a Heroes of the Storm díjam, megnyertük azt a kis gála meccset, tudom mutogatni, az egy kupa. Azt megnyertük. Arra ne legyek büszke, hanem mondjam azt, hogy csak szerencsénk volt, hogy így véletlenül így alakultak a dolgok. Nem. Tehát, hogy szerintem vannak dolgok, amire büszkének lehet lenni, és vannak dolgok, amit meg el kell ismerni, hogy ebben nem vagyok annyira jó.
Figyelj, én amúgy akkor ebből a szempontból a legborzalmasabb vagyok, mert én a felelősséget általában nem nyomom át másra, hanem azt is viszem magamon, és még pluszban, amikor valamiben jó vagyok, azt viszont nem merem beismerni, és azt viszont áttolom másra, hogy ez csak azért sikerült így, mert egyébként jól jöttek ki a dolgok, meg mázlim volt, meg szerencsém volt. Szóval, hogy igen. Igen, de ezen amúgy tök sokat dolgozok, hogy így merjem magamnak mondani, hogy egyébként azt is fasza vagy, szóval azért megy ez így, mert hogy belerakod az energiát, meg még tehetséges is vagy. És ezt tök nehéz kimondani.
Igen, de ha az ember elkezdi ilyen mindennapi dolgoknál, hogy ú, de finomat főztem.
Ja.
Nem az, hogy most jól sikerült. Nem. Mindig azt akarom, hogy jól sikerül, és most nagyon jól sikerült. Ezt szerintem így lehet kondicionálni az embereket, de ne menjünk el a pozitív, toxic self-talk irányába, mert én attól is rosszul vagyok, amikor...
Na de várjál, tudom, hogy most te kérdezel elvileg, de most ezt én is megkérdezem. És szerintem hol van a határ? Tudom, hogy ez tök nehéz megmondani, csak hogy hol jön el az, amikor még azt mondod, hogy ez egy okés, magabiztos, konfident cucc, illetve amikor már átbillen, és az van, hogy ez most egy ilyen önfényező, ilyen valami.
Fogalmam sincs. Nem tudom. Ezt akkor tudod szerintem megítélni.
Amikor
benne vagy, igen, és megvan az a fajta képességed, amit nagyon nehéz kifejleszteni, hogy így elemelkedsz az objektívvel, a kamerával, is így külső szemmel megnézed azt a szitut.
Csak nekem minden ilyen szituban az van, hogy ott, amikor benne vagyok, akkor nem, hanem utána, amikor megyek haza a metrón, és gondolkozom azon, hogy valójában mennyire kurva gáz voltam én akkor ott. És mindig utólag jövök rá, hogy basszus, igen, az ott vagy ebbe az irányba, vagy abba az irányba túlment. És nekem mindig ez van. Vagy hogy...
Na de figyelj, nem lehet kihagyni, de ez erről még nem itt a beszélgetés elején akartam szót ejteni, de nem lehet kihagyni, hogy ugye téged most nagyon sokan ismernek a Király című sorozat miatt, hiszen te vagy Zámbó Krisztián, és hogy tök jó cikkeket írnak rólad. Tehát, hogy egy csomó kritika kiemeli, hogy a Zámbó Krisztián szerepében a szuper tehetséges Georgita Máté Dezső van, és én azért olvasom ezt, mert egyrészt ismerlek régóta, és hogy így jól esik, mert hogy én szeretek örülni a barátaim sikerének, a másik, amiért meg ilyen kicsit félmosolyal olvasom ezeket a cikkeket, hogy tényleg azt kell egy ember elismeréséhez, hogy így ott legyen a tévében, mert nekem mindig az első gondolatom, hogy de a Dezső itt van időtlen idők óta, egy csomó darabban meg lehetett volna nézni, jó reggelt kívánok!
Hát ez nagyon érdekes. És tudod, hogy milyen szempontból tök érdekes, hogy igazándiból mondjuk nagymamámnak is a térképére most kerültem ám föl. Mert ő tévét néz főleg.
Komolyan.
Hát meg, hogy most ugye benne voltam ilyen újságban, ilyen Blikben, meg Bors, meg Sztori, amiket ő vesz, és most kerültem föl az ő térképére. És ez tök érdekes, hogy ezt meg, mert egyszerűen, szóval, hogy ezzel szerintem az van, hogy mi itt vagyunk egy ilyen buborékban, pesti értelmiségi fiatalok, felnőtt emberek most már, nem vagyunk fiatalok, akik járnak színházba, és nézzük egymást is minden, de hogy a magyar valóság az nem ez. Szóval, hogy egyszerűen az van, hogy az, igen, ez kell, hogy az ember bekerüljen a tévébe. És ott legyen a tévében. És én azt gondolom, hogy ez valójában szerintem ez nem akkora bajám.
Ja, nem azt mondom, hogy baj, ja. Csak hogy...
Nagyon
hogy...
érdekes. Igen, persze.
Ez, tudod, de ez olyan, most focis hasonlattal olyan szintű ütemtévesztés, mint most elcsodálkozni azon, hogy mennyire jó a Last of Us sorozat. És így szoktam mondani, hogy igen, és amúgy ez egy 10 éves játék. Jó reggelt kívánok. Amúgy. Igen. És mi ezt már szerencsére jó néhányan, akik a gaming világot nem megvetéssel nézzük, hanem fejest ugrunk bele, és élvezzük a jó termékeit, mert van nagyon sok rossz játék is, de élvezzük a jó produktumokat, mi ezt már 10 éve tudjuk.
Ezzel kapcsolatban most eszembe jut egy analógia, amin én mostában elég sokat agyalok, és mindez a tévé, mind amit most a gaming világgal kapcsolatban mondta, hogy akik úgy néznek a gaming világra, hogy nem hogy ilyen elítélően, hogy borzasztó módon polarizált a társadalmunk, de hogy kismillió törésvonal mentén. Vannak a színházba járók, nem színházba járók. Tévénézők, nem tévét nézők. Gémerek, nem gémerek, és hogy mindenki a saját buboréken kívül mindenkire egy kicsit úgy fúj, és most visszacsatolok az előadásra, hogy amikor én ilyen színházi embereknek mondom, hogy én most influencerekkel dolgozok, olyan dolgok jönnek ki a szájukon, hogy én csak így nézek. Figyelj, nekem az volt a kedvencem, amikor valaki azt mondta, hogy költségvetésről volt szó, és hogy ezt mondta, hogy minek adok próbapénzt ezeknek, az influencereknek úgyis annyi van. És ez egy színházi, értelmiségi, gondolkozó valaki mondja ezt. És akkor érted, el kell neki magyaráznom, hogy ő ugyanúgy dolgozik ezért, mint amikor te próbálsz, és hogy ez szerintem nagyon ijesztő, és hogy nem vesztük észre, hogy a mi buborékunkban ugyanezt történik. Ugyanígy fújunk mindenkire, aki egy kicsit másmilyen, vagy egy kicsit izé. És hát a gamerekkel kapcsolatban is olyan hét-hadjáratok vannak, hogy nagyon durva.
Én most fújtam a nem gamerekre.
Igen, persze. Egyszerű. Színészekkel kapcsolatban is, hogy ez annyi, nagyon ijesztő ám. De hát mondjuk tök érthető, szóval értetett, amíg kampányok épülnek erre a polarizáltságra, sőt, és nem valahogyan próbálják
össze. Talaja.
Persze. És ilyen újabb és újabb ilyen polarizációs monalakat így nyesünk a társadalmon belül, és ez nagyon a forgácsolódás felé visz bennünket. Ja.
Annyira tényleg, szerintem lejött a beszélgetésből eddig, hogy mi azért elég jól ismerjük egymást. Egyébként is szoktunk beszélgetni, és ugyanazt érzem, amikor nem forog a kamera beszélgetésünkkor, hogy most annyira a bróba akarok veled beszélgetni, hogy nem szoktam ennyit szerepelni, de képzeld el, nekem is akkor kerültem föl apukámnál a térképre, amikor én már 5 éve játszottam a Bajai Fiatalok Színházában, majd elkerültem Szegedre, és a Szegedi Nemzetibe is játszotta. Baján egyszer nem nézett meg abban az 5 éves periódusban. Ja, a Szegedi Nemzeti, hát ott azért már elmegyünk.
Igen.
És onnantól viszont jött Bajára is mindenre, csak hogy addig nem volt meg ez a pont.
Igen. Meg hogy, mert hogy valójában az van, hogy valamilyen szinten mindenki elitista. Csak mást hív, csak hogy más az elitizmus. Apukádnak a Szegedi Nemzeti Színház, nagymamámnak az RTL Klub, vagy a Story magazin, de hogy ezek ugyanolyan ilyen kis, ugyanaz a viselkedés, amit mi az ilyen kis ujjeltartós művészi elitistákra mondunk, csak mindenkinek más az a médium, amiben ő azt gondolja, hogy az egy. Igen, ez így van. Ja.
Mit adott neked a Király című sorozat, amikor egy ekkora volumenű projektben egy ilyen kiemelt szerepben forgathattál?
Hát ezt kettő felé lehet osztani. Egyrészt maga a forgatás és a forgatásra való felkészülés az nagyon-nagyon jó volt. Én most forgattam először ilyen vizsgafilmen kívül ilyen nagy produkcióban, és emiatt volt egy elég nagy ilyen teher a vállamon, pluszban még az, hogy egy olyan valakit játszok, aki egy most élő ember, és egy celeb, és így a reflektorfényben van, ez még pluszban. És emiatt én rengeteget készültem föl rá, szóval megnéztem a Krisztián nyerőpárosban, Krisztián az X-faktorban, Krisztián mindenféle interjúi, elolvastam neki, van 2 könyve is, azokat is elolvastam, találkoztam a Krisztiánnal, ott ellestem tőle gesztusokat, mindent, elolvastam a forgatókönyveket, azon gondolkoztam, hogy mi az, amitől ez nem lesz egy másolat, de mi az, amitől mégis benne lesz a Krisztiánnak a miensége, ez az ilyen belső magja. Szóval rengeteget készültem, és nagyon jó volt készülni, mert minél több energiát raksz bele valamibe, azt annál jobban elkezded megszeretni, és annál jobban energetizál téged ez az egész. Szóval ez egyrészt, ez baromi jó tapasztalat volt. Meg itt van idő. Szóval érted, mit tudom én, a casting megtörtént, decemberben tudtam meg, hogy én leszek Krisztián, és márciusban kezdtünk el forgatni. Szóval nem az van, mint egy színházban, hogy másfél hónapod van, hanem itt nekem volt kutató munkára rendesen időm. Ez baromi jó volt megtapasztalni. A forgatást is az egy nagyon jó dolog, mert hát úgy van bánva egy színésszel, mint ahogyan szerintem minden színházban kellene. Szóval, hogy mindig van valaki, aki figyel rád, hogy ne fázzál, hogy ne legyél éhes, ne legyél szomjas, eljönnek érted, rendes pénzt kapsz. Szóval, hogy ezek, érted, ezek olyan dolgok, amiket tök jó megtapasztalni. Ezen kívül kamera előtt megtapasztalni azt, hogy milyen az, amikor onnan vesz egy kamera, hogyan lesz szemed, például tökre látom visszanézve, hogy mik azok a jelenetek, amiket az első 10 napban vettünk föl, tényleg? És mik azok, amiket az utolsó 10 napban. Egyszerűen jobban van arcom, jobban érzem a kamerát, és ezek olyan dolgok, amiket hiába magyarázzák el neked, hogy amúgy ez van, ez ott, amikor ott vagy, akkor megtapasztalod. Szóval ez a része, meg nagyon jó emberekkel dolgozhattam együtt, szóval hogy mind a 3 rendező, akik voltak velük, annyira jó volt együtt dolgozni, meg egyébként az Ervinnel is fantasztikus volt, szóval azon kívül, hogy ő az apámat játszotta, tényleg amikor megtudta, hogy ez nekem az első izém, akkor itt tök sokat segített, ilyen apróságokat. Tudod, vannak ilyen kis praktikák.
Nem tudom.
Vannak mik ilyen vannak? Praktikák. Ne, ezt most nem tudom, hogy ezt tőle hallottam-e, vagy valaki mástól, de hogy például, hogyha szuper közeli van, vagy hogy ilyen közeli, akkor hogyha lenézel a másik szájára és visszanézel, az kamerában olyan lesz, mint hogyha a mondat előtt elgondolkoztál volna valami. és hogy bele kell rakni ezt, hogy el kell gondolkozni azon, csak megkönnyíted a nézőnek a dolgát, mert ott van, hogy nézel oda, lenézel oda, elgondolkozol azon, és visszanézel, és akkor válaszolsz, akkor létrejön az, hogy ő most végig gondolta ezt a választ. Ilyen apróságok. Igen. Szóval ez is baromi jó volt, és akkor utána meg ez a boost, ami most van, ezt meg a helyén kell kezelni. Szóval nem szabad, hogy így, nem tudom, így elhatalmasodjon az emberen az, hogy most így, érted, mennyien bekövetnek Instán. Érted, a sorozat előtt nem tudom, volt 1300 követő, most már majdnem 2000-en vannak, ami egy hónap alatt gyűjt fel, ami nekem ilyen elég durva élmény, mert érted, 10 éve van Instám, és az alatt gyűjt össze ennyi, és most meg így, szóval, hogy, de ezt meg valahogyan muszáj az embernek a helyén kezelnie, hogy ez valahol nem a valóság, valahol meg az, meg hazudnék, hogyha azt mondanám, hogy nem esik tök jól, meg amit mondtál, hogy tényleg tök jókat írnak, meg a Krisztián bármilyen műsorban elmegy, mindig elmondja, hogy mennyire tetszik neki az, ahogyan én őt megformáltam. Ezek jól esnek, csak mégis valahogyan arra jön rá az ember, hogy valójában ami számít, az az, hogy a forgatás milyen volt, és ott te milyen tudtál lenni. És minden, ami rárakódik, az már valójában nem te vagy, hanem azok ilyen más embereknek a véleményei, és azok nem építenek téged, vagy nem az épít téged, hanem az, hogy te mit nyertél ki ebből az egészből, a forgatásból.
Mit láttál a Krisztiánon? Mert azt mondtad, hogy neked ilyen fura dolog, hogy egy olyan embert alakítasz, aki itt ül veled szembe, isztok egy italt, beszélgettek, tehát egy élő ember, és majd mindjárt bemész a lencse elé, és hogy te lesz elő. De neki meg ez fordítva van, itt van valaki, aki helyettem fog beszélni, aki helyettem fog gesztikulálni, aki helyettem fog üvöltözni, helyettem lesz paraszt, helyettem lesz kedves, helyettem lesz bármi. Milyen volt a találkozótoknak a hangulata?
Hát a legelső, amikor én megtudtam, hogy én leszek, akkor szerintem másnap vagy harmadnap írtam az RTL-nek, hogy én mindenféleképpen szeretnék a Krisztiánnal találkozni, és baromi jó fejek voltak, szóval egy hétre rá már elmentünk ebédelni egyet. És ott azt láttam rajta, hogy még nagyon fura neki ez az egész. Szóval így én is így figyeltem őt, de hogy úgy valahogyan úgy, ő is úgy figyelt engem, hogy ez most... De hogy ugye ott még nem volt, az még nem egy forgatási izé volt, és akkor a másik izgalmas, van egy jelenet a hetedik részben, amiben ő is benne van.
Igen.
És meghívom őt egy dupla viszkire egy bárban. Hát ott, amit láttam rajta, az volt, hogy ő azért elég sok mindent elmondott, nem mondom, hogy minden úgy történt a sorozatban, mint az ő életében.
De ez ki is van írva a sorozat igen, elején.
Igen, de hogy nyilván ő egy ilyen bulizós valaki volt, és mondta, hogy és azt láttam rajta, hogy ilyen megkökkenve nézi, hogy ez most mi az, ami történik tulajdonképpen. De mondom, erről valójában igazán őt lehet megkérdezni, de szerintem sokkal szürreálisabb lehet, mint nekem.
Ez van előttem
amúgy. Igen. Szóval, hogy egészen furcsa lehet.
Nem kisebbítve a te érzéseidet, de szerintem ez egy oda-vissza. Igen, nagyon persze. Ilyen igen, wow igen, élmény igen. Lehet.
De egyébként baromi jó volt vele játszani, vagy hogy nagyon.
Mármint, hogy ott volt a jelenetben.
Aha, az... igen, hogy tök jó volt vele. Meg így hozott ötleteket, én is hoztam ötleteket, és közben mind bele lettek rakva. Például az, hogy így mind a ketten azt a csajt, akit én később felszedek, azt így lestíröljük. Egy spoiler. De nem akkora spoiler, jó? Mindegy.
Azért egy ideje kint van már
igen. Ja.
És ez nem a reklám helye, de meg is lehet nézni online.
Igen, nézzétek
meg. Én is úgy nézem.
Igen. Meg egyébként van egy hónapos próbaidő, szóval hogy szerintem annyi idő lett.
Ezt már nem mossuk le magunkról.
Végig lehet karmolni. Micsodát?
nem kapunk érte pénzt.
Ja nem, amúgy nem.
Kedves nézők, sajnos nem kapunk érte.
Amúgy RTL, hogy a gondolat nem... Igen.
Na, akkor kanyarodunk vissza oda, amivel én igazából kezdtem volna az egész beszélgetést. Ugye mondtad, hogy úristen, 1300-ról 2000 Insta követőd lett hirtelen, de volt neked egy olyan korszakod, amikor neked iszonyatosan sok Insta követőd lehetett volna, ha az Insta kultúra akkor most a mai szinten van. Ez pedig a zenész korszak. Mert hogy ezt még én se tudtam róla, ezt egy pár, másfél hónapja tudtam meg.
Ja.
És szájtátva figyeltem, hogy te melyik zenekarnak is voltál alapítója?
Én Fran Palermo alapítótag voltam. Ami egyébként baromi vicces, szóval ez az egész úgy indult, hogy a Henry kitalálta, hogy ő akar egy együttest. És Facebookon talált rólam egy képet, amin egy vonaton hegedülök, és rám írt Facebook cseten, hogy nem akarok ezt zenélni vele, mert neki egy ilyen csávó kell, aki egy vonaton hegedül. És hát ugye baromi hosszan ilyen feldolgozásokat játszottunk. Ez még az az időszak volt, amikor ilyen jóval balkánosabb zene volt a Fran Palermo, szóval én akkor voltam benne, és pont amikor a váltás jött, és átment a Fran Palermo erre a folk, ilyen posztrokkos vonalra, engem akkor vettek fel az egyetemre, és akkor ezt a kettőt nem tudtam összeegyeztetni. De ja. Izgalmas korszak volt.
De ez tök érdekes, azt mondtad, hogy igazából nem nagyon érdekelt semmi, nem tudtad, mi legyél, a töri tanárnéni mondta, hogy igen. El kéne menni színműre, de hát hegedülni tudtál mégis, tehát azért csináltál dolgokat.
Ja, persze, nem. Én arra mondtam, hogy nem nagyon érdekel semmi, hogy az ilyen intézményesű dolgok nem nagyon érdekeltek. Szóval, hogy az, hogy én tovább menjek egy másik intézménybe, egy intézményből, amit már alapból annyira gyűlölök, hogy arra szavak nincsenek. Szóval, hogy én zenéltem, meg utcazenéltünk, meg lógtunk a srácokkal, meg egyébként volt egy haverom, akivel a várban verseket olvastunk fel egymásnak. Szóval engem érdekeltek dolgok, csak az nem érdekelt, ami ilyen keretek között volt. Ebben azért látok egy ilyen izét, egy ilyen mintázatot,
mintát,
hogy, most is nem az ilyen intézményesű dolgok érdekelnek, hanem még mindig csapatban. Csak hogy igazán a színházban szerintem ez a jó, vagy hogy én ezért szeretem ezt, hogy tudja az ember azt csinálni, amit akar. Igen.
Jól emlékszem, hogy te vagy az a brigád, akik mindig elmentek 0 forinttal Olaszországban?
Így van.
Akkor ezt most légy, azért meséld el, nem azért, mert nagyon érdekes, hanem már nem emlékszem rá, de arra emlékeztem, hogy mindig jött a nyári szünet, SFE Kolesz, és akkor már akkor indult a szerveződés, hogy akkor autót szereztek, beültök, mentek, és így néztem, hogy mi van? Nem vagytok még 19-20 évesek, mit fogtok ti csinálni? És aztán megjöttek az Instára a képek, hogy ilyen város, ilyen város, ilyen város, az mi?
Hát egyébként abban az az izgi, hogy azt is az egyik frampalermos társammal kezdtem el még egyetem előtt, a Korányi Benjaminnel, szia, vele utcazenélgettünk.
De akkor hány évesek voltatok?
Hát ez még egyetem előtt volt, én 18 voltam.
Ja. Tehát 18 évesen kimész Triestbe.
Kistoppoltunk Triestbe, és akkor ott, amit össze utcazenéltünk, abból éltünk. Majd utána, én ez a csávó voltam, szóval én végignyomtam, egyébként pont a Hédivel egy szigetfesztivált, úgyhogy én 0 pénzzel végig csináltam egy hét szigetfesztivált. Találtam ilyen fesztipay kártyát, meg emberekkel meghívattam magamat, szóval én ezt nyomtam. Na mindegy, és akkor volt ez az utcazenélés.
Helyezd be a sztorit, és sátorral jöttél haza, ezt viszont tudom.
Ja, persze, igen, igen.
Tehát üres zsebben mentél ki, és sátorral.
Üres zsebben, sátorral ruhákkal, mert ugye a külföldiek ott hagyják a cuccokat, és akkor azokat én hazahoztam magammal.
Hihetetlen vagy, de
és akkor, ja, igen, és akkor a Korányival voltunk utcazenélni Triestben, majd elkerültem az egyetemre, ahol azért a szeptembertől májusig időszak, az nem ez a feel free érzés, hogy így mondjam. És akkor ott megfogalmazódott bennünk, hogy olyan jó lenne nyáron csinálni valamit. És akkor én nekem ez hatalmas élmény volt, ez a Triest. És akkor igazán a 3 nyáron keresztül mi csináltuk azt, hogy a Pap Endrének a Suzuki Swiftjébe bevágódtunk, és Olaszországba kimentünk, és ott utcazenéltünk. És az első évben csak Triest, Velence, és a második év volt egyébként a legdurvább, ott elmentünk egészen a Cinque Terre-ig, az ugye a másik oldal, Vernazza, ott kint voltunk 2 hetet. Szóval azt csináltuk, hogy elmentünk Triest, Velence, Bologna, nem vagyok jó, az a baj, hogy nevekben, de még 2 nagyváros, és utána Vernazza. És csak abból éltünk, abból tankoltunk, abból sátraztunk, abból izéztünk, amit megkerestünk.
De ez hogy ment? Segíts!
Figyelj, egyébként hát arany életünk volt. Mármint, hogy nyilván mostani viszonyokhoz képest most már nem tudnék végignyomni így 2 hetet, hogy van, hogy a kocsiban alszunk, van, hogy van pénzünk kempingre. De hát akkor ez valami isteni volt. Szóval akkor ez úgy volt, hogy hát volt olyan este, amikor nem volt semmi pénzünk, mert megbüntettek bennünket ezek a közteresek, és elvették minden pénzünket, és akkor a Suzuki Swift mellett és benne aludtunk 5-en. És akkor volt olyan este, amikor Velencében csak aznap megkerestünk majdnem 800 eurót, és akkor elmentünk egy kempingbe, és akkor hatalmasat kajáltunk. Akkor volt egy olyan nap, amikor Vernazzában, ahol zenéltünk, a szembelevő étteremben a nőnek a fia utcazenész volt, aki meghalt 2 éve, és az olyan élményeket hozott föl benne, hogy meghívott bennünket magához egy vacsorára. És bor volt az asztalon, és hatalmas pasta volt az asztalon, és ott mesélt a fiáról, és olyan megható volt, hogy fantasztikus. Szóval, hogy olyan Triestben összehaverkodtunk egy ilyen lánybandával, akikkel van egy lány, akivel a mai napig az egyik srác tartja a kapcsolatot Facebookon. Hozzájuk kimentünk 1 évvel később. Vagy mindig, amikor Triestben volt valamelyikünk, akkor ráírt, hogy ők ott vannak-e. Szóval, hogy ilyen, az egész ilyen szabad volt, és nagyon fiatal volt, és valójában én ezt fogalmaztam meg pont a múltkor, amikor a srácokkal így ültünk, és nosztalgiáztunk erről, hogy én nagyon hálás lehetek magamnak, vagy az életnek, magamnak, mert nem az életnek, magamnak, hogy én a fiatalságomban megtapasztaltam egy ennyire fiatal és egy ennyire szabad érzést, mert most már 31 leszek áprilisban, nekem már nem lesznek ilyen dolgaim. Majd a gyerekeimnek elképzelhető, hogy lesznek, de én mégis elmondhatom magamról, hogy én, amikor fiatal voltam, 2 hétig utcazenéltem Olaszországban, és a legnagyobb szabadságot éreztem a világon. És ez már nem lesz többet. De hogy tök jó, hogy mégis van egy ilyenem. Ez elég jó cucc.
Wow.
Ja.
Segítesz, hogy kik voltak még? Endre, te?
Endre, én, Medvecki Bazsi, és az ember Márk.
Márk, tényleg.
Ez volt az a crew, amikor kim voltunk 2 hetet. Igen.
Micsoda all-star válogatott.
Hatalmas all-star válogatott.
És egyébként, Endre, ha ezt nézed, hallgatod, nagyon köszönöm a Suzuki Swift-es segítséget, ő segített nekem elköltözni a kollégiumban.
Komolyan?
A minden cuccommal együtt, igen, ami nem volt kevés. Igen. És konkrétan így nem tudom, ott pakoláztam nyitva az ajtó, és így Endre, segítsek? Na, hát, na, sokat cuccom, de hát van kocsim. És így, wow.
Ja.
Az önzetlen segítség az ilyen, nem is tudom kifejezni. Én azt hittem, hogy busszal kell majd elhordjak így a BKV-n a zongorát, meg a fél életemet.
Az igen.
Szóval, ja.
Nem. Az Endre az egy jó csávó. Szia, Endre. Én is nagyon bírom őt. Igen.
Voltál te már itt Last of Us kibeszélőn? Pont yes. Az ember márkal.
Pont az MB-vel, igen. És...
Last of Us videójátékok.
Igen.
Annyira régen beszélgettem Unlimited vendéggel videójátékokról. Mostanában nem voltak olyan vendégek. Van, akinek lehet, hogy ez uncsi topik, aki mondjuk csak a podcast mi volt a hallgatja, podcast mi volt a miatt hallgatja az adásokat, de azért vannak itt Game Day iroda kollégák is szép számmal, akiket meg érdekel általában a videójátékos topik, úgyhogy egy színész és a videójáték kapcsolata.
Fú, képzeld el, nekem az van, hogy amióta a Last of Us 2 lement, én azon kívül, hogy az öcsémmel fifázok néha, nem tudok semmivel játszani. Szóval belekezdtem egy csomó mindenbe, de azt érzem, hogy azt, amit attól a játéktól kaptam, ilyen egy óra után jön el, egy órát nyomom bele, és azt érzem, hogy ez ilyen pisis. A Last of Us, főleg a 2-hez képest. Szóval, hogy a 2 az annyi mindent megtanított nekem, és attól tanította meg, hogy én is mentem, és én is csináltam. Szóval, hogyha ezt megnézem filmben, azt szerintem nem ugyanaz. Majd, hogy beszéltünk a sorozatról is, szívesen elmondom a véleményemet. Szóval, hogy... És ez attól működik igazán, hogy én is átélem, és én is ott vagyok, és egyszerű. Szóval, hogy én még rám ennyire... A végtelen tréfán és a Varázshegyen kívül ennyire nem hatott semmi, mint a Last of Us 2. Szóval, amikor lement a stáblista, pont erről tegnap beszéltünk az egyik próbán, mert amúgy lesz Last of Us-os utalás az előadásunk, majd gyertek el. Szóval, hogy lement a stáblista, és én egy 2,5 órán keresztül nem tudtam fölállni a játék elől. És ezt nagyon ritkán adja meg nekem valami, és emiatt én nagyon nehezen játszom azóta bármivel. Igen.
Esküszöm, félelmetesen ugyanazt mondod, amit a Krisztián barátom, a Műpás rendező, akivel együtt dolgozom ott. Neki csaja van, gyereke van, egy picit idősebb, mint mi, de ugyanúgy rendez, imádja a videójátékokat, azt mondja. Émi, most mi van, ami most a piacon van, ez meg ez, mivel érdemes, mit próbáljak ki, és mindegyik mondatának meg ez a elkezdő gondolatmenetet, az a vége, hogy majd de figyelj, mivel játszok a Last of Us után amúgy? Mivel? Nem tudok mivel játszani. Tehát, hogy azután nincs játék.
Igen, mert a Last of Us 2, de egyébként már az egy is csinálta meg. Volt. Igen, de ugye a 2 valahogyan még 19-re még lapot húzott, és az valahogyan 21 lett. Mert hogy valahogyan azt megcsinálja, hogy reagál arra, hogy egy videójáték, és reagál arra, hogy egy brutális videójáték, ahol embereket ölök meg. Valahogyan az egész erről szól, hogy az, amit én csinálok, annak milyen hatása van rám, a környezetemre és a társadalomra. És nem tudom, hogy ezt valaki fogja el tudni überelni, azt hiszem. Na, hogy tényleg a 2-ben ez az egész bosszú, meg ez az egész minden valahogy annyira szépen végigmegy. Ugye pont most ezt mondtam, hogy a cutscene-eket keresgéltem az előadáshoz, és megnéztem a végét, és ugyanúgy éreztem magam, jó, nem ugyanúgy, nem annyira erősen, de hogy megint megnéztem, és megint azt éreztem, hogy ez egy olyan mese, ez egy olyan történet, ami valamit nagyon mélyen elkap az emberből. Az az agresszió, ami mindannyiunkban benne van, csak nem jön ki, amikor a néni a buszon megüt a szatyrával, akkor elindul benned valami, de mivel nem egy zombi apokalipszisban vagyunk, ezért nem fogod átvágni a torkát. Vagy amikor a bolti eladó egy hosszú nap után úgy néz rá, akkor is elindul benne valami, csak nem. És hogy pont ezt a típusú állati agressziót belerakja egy tökéletes világba, ahol ez nagyon durva szerepet tud kapni, és megmutatja, hogy ez hova vezet. És ez nagyon durva.
Na, és akkor ezzel szemben a sorozat, side note, amikor mi ezt felvesszük, akkor még csak az első 4 rész van kint.
Igen. Én még csak 3-at láttam. Én a negyediket még nem néztem meg.
De hát figyelj, akár egy tréler alapján is érezheted magad feljogosítva, hogy bármiről kritikát mondja a mai világban, úgyhogy szerintem ne fogd vissza magad.
Nekem nagyon ambivalenség az érzéseim. Én az első rész után oda meg vissza voltam. Nagyon. De rájöttem, hogy csak nosztalgiá volt nekem. És én bevallom őszintén, én nem. Azért se néztem meg a negyediket, mert én nem dobtam hátast tőle. Szóval, hogy pont az, ami nagyon szép emberi történetek vannak, és nagyon arra hegyezik ki, hogy ezek az emberek kik és őket. Csak valahogyan, szóval, hogy a játék egyszerűen jobban működik, és jobban ad. És én azt gondolom, hogy én tökre szeretném ezt a sorozatot akkor, hogyha nem játszottam volna a játékkal. De így, hogy játszottam, így egy ilyen nosztalgiázáson túl nem tud nekem több lenni. Még akkor sem, hogyha például ez a harmadik rész baromi bátran, érted, egy olyan félmondatról szól, mert ugye ott a játékban annyi van, hogy mondja, hogy ő már meghalt, ki volt ő a társam. Ennyi van. És akkor ezt az egy mondatot tök bátran megcsinálnak, egy baromi bátor, egy tök szép dolgot, de mégis nekem nem ad annyit, mint a játék adott.
Én nagyon szeretem, és abban van igazság, amit mondasz, hogy máshogy gyakorol hatást a sorozat, viszont a sorozat egy csomó olyan emberhez ugye el fog jutni.
Ja.
Aki lehet, hogy kipróbálná, de nincs mondjuk PS-e. Vagy lehet, hogy kipróbálná, de egyszerűen a kontroller kezelés az ő számára egy lehetetlen cselekvés. Ja. Szóval én azért nagyon szeretem azt, amikor egy ilyen jellegű alkotás szélesebb rétegek számára is elérhető lesz.
Figyelj, én a társadalmi hatása meg az, hogy ez mennyire izgalmas, és mennyire jó, hogy vannak ilyenek. És szerintem ez egy új szintre emeli a videójátékfilmek és sorozatokat, mert azért valljuk be őszintén, hogy a Assassin's Creed, melyik a másik Naughty Dogos játék?
Uncharted.
Érted azért? Szóval, hogy ez baromi jó. Én csak a saját élményemben mondom azt, hogy nekem sajnos alulmúlja a játékot. Hát mert ez egy játék, mert ez arra lett kitalálva. És szerintem ez a baromi jó benne, vagy hogy ebben nagyon jók az alkotók, hogy pont ami az Uncharted-ban még ilyen így bicegett, tudod ezt, hogy megölök ennyi embert, és mégis egy hőssel vagyok.
Ludonarratív diszonancia.
Igen.
Erről ugye beszéltünk.
Azt ők már az egyben is, de a kettőben szerintem gyémántosra csiszolták.
Akkor ezt gyorsan magyarázzuk meg. Az Uncharted-ban van egy baromi jóképű, nagyon vicces, iszonyat szerethető főszereplő, Nathan Drake, aki minden egyes pályán legalább 240 embert öl meg.
Igen.
És hogy ez az ő személyiségével és az átvezető animációk hangulatával és az egész storyline-nal olyan szinten nincsen párhuzamban, hogy az ordító.
Igen.
Nyilván erre akkor jössz rá, amikor elkezded így kvázi dramaturgiai módszerekkel szétkapkodni.
Igen.
És ez bármelyik filmnél, az általam nagyon szeretett például Sötét lovagnál is, nagyon szuper film a Sötét lovag.
Ja.
De bele lehet kötni, amikor már elkezded így atomjaira mondani, hogy itt van egy kis döccenés, itt nem konzisztens, új, micsoda logikai bukfenc van, stb. Stb. Nem szabad ennyire belemenni, de az Uncharted-nál látványos. És akkor ugye ezzel szemben a Last of Us, amiről Dezső áradozik, és én is nagyon szeretem, az az, ami.
Hát persze.
Ott, hát mert... ott nincs igazából ilyen tisztán jó ember. Ott hát... mindenki a saját túlélésért küzd.
És szerintem ez a hatalmas ötlet benne, hogy berakják egy olyan világba, ahol te nem ítélhetsz senkit azért. Mert ő küzd azért fennmaradásért, mert hogyha nem csinálod meg ezt, akkor meghalsz. És baromi gyorsan bemutatja ennek a világnak a izéjét, szerintem az első ső rész az ez, és a másodikban még szerintem csavar rajta egyet, vagy hogy... igen. Szóval a másodikban szerintem az a félelmetes, hogy ott már nem is a... nem zombik, hanem fertőzöttek. Vagy nem is a fertőzöttekről szól, hanem az emberi gonoszságról.
Igen.
És bemutatja azt, hogy valójában teljesen mindegy, hogy mi történik a Földön. A legkártékonyabb lény az egy idő után az ember lesz. És az ember fogja megölni az embert, és az ember fog falvakat felgyújtani. Nem a zombik. Szóval, hogy igen. És hiába van az a gigaboss ott a izében, abban a kettőben.
Igen, tudom,
de hogy nem azon van a hangsúly, szóval sokkal hamarabb eszembe jut. Tényleg ez a felgyújtott falu, ami ott van, vagy ez a kettő lánya végén, ahogyan már minden...
Ne spoiler, ez
igen. Elsírom magamat mindjárt. Szóval ott, ahogyan ott küzd, az a fájdalom van mind a kettőjük arcán, és az, hogy valójában értelme. Ott mind a ketten tudják, hogy értelmetlen, és mégis csinálják.
Igen.
Csodálatos.
Igen. Last of Us 2-nek a nagy tanulsága, spoilermentesen, az egésznek nincs értelme, és mindenki csinálja.
Igen.
Igen.
Ja.
És akkor egy nagy kanyarral visszaérünk az előadáshoz, hogy azt miért csináljuk. Azzal mit akarsz te mutatni, vagy megjeleníteni? Most nyilván spoilermentesen, de hogy tényleg eléggé elrugaszkodott az ötlet, de szerintem tök bátor, és egy nagyon örülök a lehetőségnek, és ez nem egy ilyen nyalizós szöveg, hanem ez annak szól, hogy úgy tudunk magunkból, meg az élményeinkből mutatni, ahogy eddig mi még nem tudtunk, és hogy szerintem meg tök izgi a csapat.
Nagyon izgi. Én is nagyon... nagyon élvezem, meg ugye ebben a közösségi alkotásban az az izgalmas, hogy az embernek van valami a fejében, amikor behívja az embereket, valamit akar. De hogy utána az úgy formálódik, hogy neked egy folyamatos figyelemre van szükséged, és a te alapgondolatodat úgy kell igazítani, hogy ez mindenkinek a dolgában beleijjen. De egyébként az alapgondolat az, hogy akartam csinálni egy előadást, ami valóban a világunkról szól. Mert én luxusnak érzem azt, és most csak egy példát mondok, nem feltétlenül ez, de én luxusnak érzem egy ilyen felgyorsult világban 26-odjára elővenni egy Amfitriont, vagy egy Rómeós Júliát, és megcsinálni úgy, ahogyan az le van írva, mert egyszerűen nem itt tart a világunk. És nem az van már, hogy erre van igény. És hogyha az ember elmegy Európába, bárhova, ott is vannak Rómeus Júlia feldolgozások, csak az a mából beszél, a mának, és nem egy ilyen színházi panoptikum, mert szerintem, és alapvetően ez volt a legelső igény, ami megfogalmazott bennem, másrészt az, hogy ezt a színházi buborékot, amit én amúgy nagyon szeretek, és kedvelem a közegemet, és nem úgy akarom mondani, nem akarom őket megbántani, de nagyon zárt. Szóval, hogy én egy kicsit elegem lett abból, hogy ugyanúgy gondolkozó embereknek mutogatjuk azt, amit ugyanúgy gondolunk. Érted, mondjuk egy érzékenyítő előadás, ami a mély szegénységről szól, csináljuk és kemény és oda mondja, de eljönnek azok az emberek, akik alapvetően érzékenyen gondolkoznak a mély szegénységről, és aztán hazamegyünk, és sushit rendelünk a netpincéről mindnyájan. Hogy ennek nem annyira látom értelmét. És akkor ezért van az, hogy nem titkolt célunk az, hogy bejöjjenek olyan emberek erre az előadásra, és esetleg utána ott maradjanak a trafóban más előadásokra, akik amúgy addig nem mentek el színházba. És hogy kitágítani ezt a buborékokat, hozni a Rékának a buborékát, hozni a te buborékodat, hozni a Balázsnak a buborékát, a Hédi buborékát, és ezt valahogyan, és nem mondom, nyilván nem mindenki fog ott maradni, de hogyha már egy kis fluktuáció van ebben az egészben, akkor én nagyon boldog vagyok. Ezen kívül pedig, hát nagyon, amit már itt egy picit pedzegettem, hogy nagyon fontosnak tartom, hogy az én közegem egy picit nyitottabb legyen az internetre. Mert ők még az internetet mindig a sátán szülöttének látják. És, nem, és egyszerűen nem értik meg, hogy ez nem egy borzasztó dolog, ez egy játszótér, amin minden van, csak mindig ők azt emelik ki, tudod, ami rossz. És mindig egybe mossák az internetet, meg az influencerséget, meg a TikTokot és a YouTube-ot azzal, ami szar, és hogy ez izé. És az is ott van, persze. De hogy ez egy tök nagy paletta, és hogy lássunk már rá arra tényleg, hogy a 21. században ha-hó. Ez valahogy így tudnám elmondani. Igen.
Nagyon benne vagy ebben, azt veszem észre, mert hogy ugye vannak közös próbáink is, de vannak egyéni próbák, ti folyamatosan írtok a csajokkal, brainstormoltok. Kaptam egy lesi fotót egy olyan kedves ismerősömtől, egy nagyon kedves barátnőmtől, aki véletlen abban a kávézóban ült, ahol ti éppen az előadáson dolgoztatok.
Oh.
De nem úgy, hogy ott voltunk egy megbeszélt próbán, és kaptam egy lesi fotót, hogy itt van a fiú a Jimmy sorozatból, meg két lány, hogy ők most mit csinálhatnak, és visszaértem, hogy hát, ők az előadásunkat. Szóval ebben most nagyon benne vagy. Szabadúszóként mennyire tudod, hogy amúgy, ha megvolt a túlságosan vékony falak, március 17, trafó, bemutató, utána mi lesz?
Fú, figyelj, ezzel nekem, az elején ezzel volt a legtöbb dolgom valójában nekem. Mert olyan esemény utáni depresszióim voltak, hogy az elviselhetetlen. Szóval, hogy főleg egy főpróba hét, majd megtapasztalod, ott leszünk sülve-főve együtt, nagyon megszeretünk majd egymással lenni, mert egy olyan valamint dolgozunk, ami a miénk, és utána az van, hogy eltöltöttünk 2 hetet együtt, 17-18, és utána ezekkel az emberekkel 2 havonta fogsz találkozni, amikor játszod az előadást. Ez az elején elviselhetetlen volt. Ezen nekem rengeteget kellett dolgoznom, hogy felfogjam, hogy ez az, és ennek az a módszere, hogy már előre készítem föl magamat arra, hogy ez lesz. Meg utána bele kell magadat vetni a következőbe. Ez az egyetlen módszer.
Mi a következő?
Ja, mi a következő? Wow! Jó, hát nagyon izgalmas, van egy Balatoncsics, viszont mielőtt ezt elmondom, el kell mennem mosdóba, mert nem tudok koncentrálni, pisilnem kell. Ez egy vágás lesz itt majd? Vagy így ez benne marad?
Persze. Jó, ilyenkor magamat szoktam kiadni, hogyha esetleg véletlen vágás van, de nem szoktunk vágni, csak ilyen kis technikai szünet.
Yeah.
Tehát Dezső visszatért, és tanúsítom, hogy kezet is mosott.
Igen.
Mi lesz a túlságosan vékony falak után a következő projekt?
A következő projekt az szintén izgalmas, nem tudom, hogy hogyan, de most ebben az évadban én bevonzom az ilyen előadásokat, amik így kilépnek a színház keretein. Kívül Balatoncsicsóra megyünk egy projektet csinálni, falusi emberekkel fogunk interjúkat készíteni, és egy falu életéből lesz az előadás. Ez egy kis falu, aminek nem tudom, az ilyen átlag életkor ilyen nagyon magas.
Ez izgi.
És ott lesz, igen, ez, utána pedig szintén egy ilyen online dating tematikában match címmel, Tinder történetek. Nagyon izgalmas az is. Ezen kívül nyilván a Dalmával, feleségem Tenki Dalma, vele van egy gyerekelőadásunk, azt játsszuk mindenfele, most valószínűleg lekopogom. De valószínűleg azzal megyünk nyáron Angliába, ugye az angliai turné is most kinézőben van vele, szóval, hogy zajlik az élet. Igen.
És nem
jaj, meg még valami, az nagyon fontos, mindig elfelejtem mondani, pedig baromi fontos, és baromi büszke vagyok rá. Többekkel elkezdtük a Dante Casino nevű formációt, ami pedig fiatalok színházon keresztüli kultúrára nevelése történik. Ez egy mentor műhely. Szeptember óta csináljuk, és májusig erre bárki jelentkezhetett, és 14 fiatallal dolgozunk együtt az ország minden pontjáról. Velük közösen írunk család, szerelem, párkapcsolat tematikában dolgozunk velük jeleneteken, amiknek majd lesz egy munkabemutatója májusban. És ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a fiatalokkal foglalkozunk és dolgozzunk. Ja, így.
És akkor nem fejezhetjük be ezt a podcastot úgy, hogy ne beszélnénk egy másik podcastról.
Tényleg!
Annyi mindent csinálsz, hogy konkrétan eszedbe se jut, pedig ez egy igazi szerelem projekt.
Igen, ja Istenem, nagyon jó. A podcast 2T-vel, ezt egy, a feleségem a Tenki Dalma, és nekünk van egy nagyon jó pár barátunk. A Szalai Bence és a Canka Mercedes, akik egyébként mind a ketten voltak itt nálad, különböző formában.
Hát különböző formában.
A Merci ilyen Twitch-en játszott veled, vagy mind? Volt valami ilyen?
Mario Party.
Mario Party volt, igen. És hát az van, hogy a Merci meg én hatalmas Harry Potter fanok vagyunk, de ilyen nagyon durvák. És a Dalma meg a Bence meg soha nem olvasták a könyveket. És akkor ez a... Most ért véget az első évadunk, hamarosan jön a második.
Segíts, hogy ugye évadonként egy könyv.
Évadonként egy könyv. Szóval most végeztünk a Bölcsek kövével, és az van, hogy fejezetenként ők először, mi újraolvassuk, és beszélünk. És nagyon izgalmas, hogy ők, akik most olvassák először ilyen 30 éves fejjel, hogy nekik miről szól ez a könyv, és nekünk meg, akik egy ilyen nosztalgia ködben vagyunk, nekünk miről. És igazándiból mindenkinek ajánlom, mert valójában szóval aki Harry Potter fan, annak mindenféleképpen, aki meg nem az, annak meg valójában, szóval az van, hogy a Harry Potter egy ürügy arra, hogy beszéljünk mindenféléről, szóval, hogy nagyon izgi dolgok vannak szerintem. Meg szerintem amúgy viccesek is vagyunk. Szóval nézzétek meg. Podcast, Spotify-n fönt vagyunk.